Köszönjük, Atyánk, a Te kegyelmedet ezen a mai délelőttön is, legyen áldott a Te neved, hogy itt vagy velünk, és arra kérünk, tedd a Te igédet áldássá és megszólítóvá számunkra, kérünk a Te szent lelkeddel munkálkodj mi bennünk, Jézus nevében. Amen. Dániel könyve első fejezet, így szól. Jójákim júdai király uralkodásának harmadik évében felvonult Nebukadnezár Babilónia királya Jeruzsálem ellen, és ostrom alá vette. Az Úr a kezébe adta Jójákimot, Júda királyát, és az Isten háza fölszerelésének egy részét. Ő pedig elvitte a fölszerelést Sineár földjére, a maga isteneinek a templomába, és isteneinek a kincstárában helyezte el. A király parancsba adta udvarmesterének, Aspenáznak, hogy válasszon ki Izrael fiai közül királyi vérből való, vagy nemesi származású ifjakat, akiknek semmiféle fogyatékosságuk nincs, hanem szépek, fogékonyak minden bölcsességre, műveltek, járatosak a tudományban, és így alkalmasak arra, hogy majd a királyi palotában szolgálatba álljanak. Meg kellett őket tanítani a káldeusok írására és nyelvére is. A király elrendelte, hogy napi ellátmányukat a király ételeiből adják, és abból a borból, amelyet ő szokott inni. Így kellett őket nevelni 3 esztendeig, hogy azután a király szolgálatába álljanak. Voltak közöttük júdaiak is, Dániel, Hananyá, Misáél és Azarjá. Az udvarmester ilyen neveket adott nekik, Dánielt Baltazárnak, Hananyát Sadraknak, Misáélt Mésaknak, Azarját pedig Abédnegónak nevezte el. Dániel azonban elhatározta, hogy nem szennyezi be magát a király ételével és azzal a borral, amelyet ő szokott inni. Megkérte hát az udvarmestert, hogy ne kelljen magát beszennyeznie. Isten az udvarmestert jó indulatra és szeretetre indította Dániel iránt. De azért ezt mondta az udvarmester Dánielnek. Félek az én uramtól, a királytól, mert ő rendelkezett így az ételekről és az italokról. Mi lesz, ha azt látja, hogy ti soványabbak vagytok, mint a veletek egykorú ifjak? Még bajba kerülök miattatok a királynál. Akkor Dániel ezt mondta annak a felügyelőnek, akit az udvarmester rendelt, Dániel, Hananyá, Misáél és Azarjá mellé. Tégy próbát szolgáiddal 10 napig. Engedjék meg, hogy zöldségféléket együnk és vizet igyunk. Azután mutassanak meg neked minket és azokat az ifjakat, akik a király ételéből esznek, és amit majd látsz, az szerint bánj szolgáiddal. Az hallgatott rájuk ebben a dologban, és próbát tett velük 10 napig. 10 nap múlva szebbnek látszottak, és kövérebbek voltak azoknál az ifjaknál, akik a király ételéből ettek. Ezért a felügyelő fölmentette őket az alól, hogy az előírt ételt egyék és bort igyanak, és ahelyett zöldségféléket adott nekik. Isten megadta ennek a 4 ifjúnak, hogy előre haladjanak a tudományban, mindenféle írásban és bölcsességben, Dániel pedig értett a látomások és az álmok magyarázatához is. Amikor eljött az az idő, amelyről megparancsolta a király, hogy vezessék őket eléje, az udvarmester bevezette őket Nabukadnezár elé. A király elbeszélgetett velük, de egy sem akadt közöttük, aki olyan lett volna, mint Dániel, Hananyá, Misáél és Azarjá. Ők tehát a király szolgálatába álltak. Akármit kérdezett tőlük a király, bölcsesség és értelem dolgában 10-szer okosabbaknak találta őket egész országa minden mágusánál és varázslójánál. Ott is maradt Dániel Círusz király uralkodásának első évéig. Kedves testvérek, ma egy új könyv tanulmányozásába szeretnék kezdeni, a Dániel könyve. És azt szeretném ma megmutatni és előre jelezni, hogy ez a könyv nem alapvetően Dánielről, hanem sokkal inkább Istenről szól. Mégpedig egy olyan Istenről, aki kinyilatkoztatja magát konkrét események közepette, és ez a könyv felfedi nekünk, hogy ki ő, hogyan cselekszik, és miket tesz a mi megváltásunk érdekében. Szeretnék most mutatni egy kis bejátszást, és ezzel kezdeni, és aztán egy kicsit félretesszük, de majd vissza fogok erre utalni, úgyhogy nézzük most meg ezt a kis videót. Tehát egyelőre tegyük ezt félre, de vissza fogok rá térni. Azt gondolom, hogy ha Dániel könyvét is, meg más bibliai könyveket is tanulmányozunk, akkor az segítene nekünk a mai világban is jobban tájékozódni. És az a reménységem, hogy ma, amikor megértjük, hogy milyennek a Dániel könyvének a lényege, kapcsolódik egy kicsit talán ehhez a bejátszáshoz, akkor más szemmel tudunk nézni majd a körülöttünk lévő eseményekre is. Ugye emberi szemmel nézve ez az egész úgy kezdődik, Jójákim király, júdai király uralkodásának harmadik évében jön Nebukadnetszár, Babilónia királya, és ostrom alá veszi Jeruzsálemet, és eltör, hát nem eltörli őket, de fogságba ejti, és szolgáivá teszi őket. Tehát emberi szemmel Nabukodonozornak, vagy Nebukadnetszárnak hatalma volt, míg a júdai királynak és Júdának nem. De az Isten igéje lerántja nekünk a függönyt és a leplet a valóságról, a valóságos történelemről, mint ahogy itt hasonlóan lerántották nekünk a leplet, hogy mi történik a színfalak mögött. És tájékoztat bennünket, az olvasókat, hogy valójában mi is van a látszat mögötti valóság mögött. Néhány igeverset szeretnék most csak kiemelni a mai alkalommal. Azt olvastuk először is, hogy az Úr a kezébe adta Jójákimot, Júda királyát és Isten háza felszerelésének egy részét. Tehát történelmi és emberi szemszöggel Nebukadnezornak hatalma volt, és jelentős hatalma volt, de nem ez a valóságos oka annak, hogy Jeruzsálem az ő befolyása alá került, hanem Isten akaratának és Isten cselekvésének a következtében vehet uralmat a babiloni király, az akkori világhatalom királya Júda fölött. Aztán a 9. versben azt olvassuk, Isten az udvarmestert jó indulatra és szeretetre indította Dániel iránt. Emlékszünk ugye, hogy az a kérése volt, hogy ő ne a király ételét ehesse, hanem zöldségféléket. Tulajdonképpen ugyanaz a szó, az a jó indulatra indította, az az eredeti nyelven ugyanaz a szó, mint az előző versben, hogy Isten adta a jó indulatot az udvarmesterbe Dániel iránt. Tehát míg a babiloniak azt hitték, hogy ők irányítják a világot és a helyi színteret, gyakorlatilag azt látjuk, hogy Isten az, aki az eseményeket a saját népének a javára intézi és rendezi. Majd erről még fogok szólni. És még egy vers az előbb olvasott igékből, Isten megadta ennek a négy ifjúnak, hogy előre haladjanak a tudományban, mindenféle írásban és bölcsességben. És ugye azt láttuk a történet végén, hogy ők lesznek a király szolgái, mert nem talál a király más népek közül és a babiloniak közül sem olyan bölcseket, mint akik voltak ezek, akiknek Isten megadta a jó indulatot, és akiknek megadta, hogy előre haladjanak tudományban, bölcsességben. Tehát nem a babiloni étrendjük miatt, ezt kellett látni a környezőknek, nem a királyi étel teszi és tette őket erőssé, nem a babiloni oktatás teszi őket igazából bölcsé, hanem Isten kegyelme. Vagyis a zöldségfélék evése ellenére ezek a férfiak erősebbekké lettek, mint azok, akik a király asztaláról ettek. És látjuk ennek a hatását az egész fejezetben. És tulajdonképpen azt szeretném ma kiemelni, és ezzel indít Dániel könyve, hogy lássuk meg azt mi mai olvasók és akkori olvasók, hogy ki irányítja valóban Dániel életének az eseményét és Isten népének a sorsát. A hitünket szeretné megerősíteni ez a könyv abban, hogy Isten szuverenitása messze felülmúlja még a leghatalmasabb emberi uralkodókat is. És amikor ma is azt látjuk, hogy itt nem tudom milyen nagy hatalmak döntenek a fejünk fölött, meg kik hogy erősödnek meg politikailag és katonailag ebben a világban, jó, hogyha nyerünk egy ilyen látást, hogy mi van valóban a színfalak mögött. És hadd utaljak vissza arra, amit az előbb láttunk. Mert hogy bepillantást nyerünk a színfalak mögé a Bibliában, hogy a jelenlegi látszat ellenére, az akkori látszat és a mostani látszat ellenére is valójában Isten irányít. Ugye, amit mi láttunk ott az előbbi bejátszásban is, azt mondjuk, hogy a mágus ez a bűvész, vagy nem tudom kicsoda, csinálta a trükköt, hogy eltünteti azt a vonós négyest. Voltak ott segítők, néhány lány, akik csak ott táncoltak, mutogattak. A mágus mit csinált ebben az egészben? Ő semmit. Csak ott mutogatott a varázspálcával, és ami igazán effektíve történt, azt azok az emberek csinálták, akiket mi nem láttunk. Mert direkt takarták őket. Az a négy férfi, aki forgatta a színpadot, az a négy beavatott zenész, aki tudta, hogy mi fog vele történni. A mágus nem csinált semmit. Mégis ő volt az emberek szem elő. Mégis egy bűvész trükk, egy mutatvány úgy van előadva, mintha azt a mágus csinálná, vagy a bűvész. És valami hasonló, amire szeretné itt fölnyitni a szemünket Isten igéje. Nem Nabukadonozor nagy hatalma, nem a világvezetők nagy hatalma az, ami cselekszik. Ők csak azok, akik ott vannak az emberek szemei előtt. A jelenlegi látszat ellenére is számunkra láthatatlan szinten az Isten irányít. A felszínen az emberi szereplők cselekedeteit látjuk és tudjuk vizsgálni, de látjuk már itt az első fejezetben is, hogy elsősorban Istenről akar tanítani bennünket. És én ezért szeretem nagyon az Ószövetséget és a bibliai történetírást, majd erről mindjárt még szólok egy szót. Tehát a tanulsága ennek a fejezetnek, hogy az olyan emberek is, mint Nabukodonozor, az akkori világnak a legerősebb birodalma, birodalmának a királya, egyszerűen Istennek a mélyebb és olykor titokzatos céljait szolgálják csupán. Isten adta a kezébe Jójákimot. És ez történt azért, mert egyébként már régen megígérte Isten az ő népének, hogyha bűnt követnek el, fogságba fogják vinni őket. Ha ismerjük egy kicsit Izrael történetét, itt már jócskán benne vannak a bűnben, jócskán figyelmeztette őket Isten, és ezt a babiloni királyt használja föl az ő céljaira, hogy megbüntesse őket. Ugyanakkor ott van Istennek egy másik ígérete a megváltást illetően, hogy abból a népből fog majd támasztani messiást, megváltót. Úgyhogy nem tudta elpusztítani Izrael népét senki azóta sem, és akkor sem, mert Isten ütterve az, ami kibontakozik az egész történelemben. Tehát a könyv alapvetően nem Dánielről, sokkal inkább Istenről szól. Ez a könyv és a Biblia is kinyilatkoztatás az Istenről, amint az elején mondtam, hogy ki ő és hogyan cselekszik a mi megváltásunk érdekében. Nyilvánvalóan nem feltételezhetjük azt, hogy Isten ugyanúgy cselekszik, és ugyanazokat a dolgokat teszi ma is, mint tette a régi időkben, vagy Dániel idejében, de láthatunk és tanulhatunk elveket, és tanulhatunk Isten jelleméről, amelyel azoknak az életét kívánja formálni, akik ezeket a történeteket hallják. És akkor itt egy picit hadd csatoljak vissza arra, hogy szóljak az ószövetségi történetírásról. Amikor mondjuk ma közülünk bárki bizonyságot tesz, múlt héten hallhattuk egy kislánynak a bizonyságtételét. Ha bizonyságot teszünk az életünkben arról, hogy mit csinált, mit cselekedett velünk Isten, honnan, hova vitt át, akkor valóságos eseményekről beszélünk, valóságos emberekről beszélünk. Lehetséges, hogy a bizonyságtételünk időket illetően, helyszíneket, pontos az esemény sorrendjét illetően nem tűpontos. Mert nem ez a célja a bizonyságtételnek, hogy mi egy történelmet adjunk a hallgatóinknak. De ennek ellenére a jelen nézőpontjából is az, amit közvetíteni akarunk, annak szempontjából minden pontos és hiteles. És ugyanez igaz, testvérek, a bibliai történetírásra is. Nem történelemkönyv a Biblia, hogy tűpontosan tegye le és rögzítse az eseményeket, a helyszíneket, az embereket, az események sorrendjét. Valóságos eseményekről beszél, valóságos emberekről beszél, de nem biztos, hogy történelemkönyvként kell használni, mert nem az a célja, hanem az, hogy felfedje a leplet és megmutassa bizonyos mozzanatokban, hogy Isten cselekszik a háttérben. A beszámolók igazak, amik a Bibliában le vannak írva, de nagyobb céljuk van annál, mint hogy puszta történelmi emlékezések legyenek. És ezért lehetséges az, hogy bizonyos történészek, meg kutatók belekötnek bibliai történetekbe, hogy az nem így volt, az nem akkor volt, stb. Mert még egyszer mondom, nem az a célja a Bibliának, hogy történelemkönyv legyen, hanem az a célja, hogy felfedje valóságos személyek, valóságos történelmi események mögött az Istent. Reménységem az, hogy ebből értjük, hogy mi a lényeges. Ezért szeretem nagyon a Bibliát olvasni. Olyan jó lenne, lett volna régen a történelem órákat is így hallgatni, hogy nem csak az emberi szemmel látható eseményeket fedik föl, hogy XY politikailag vagy katonailag megerősödött, és akkor átvette az uralmat más országok, más területek fölött. Mert ez az emberiség. De mi lehetett mögötte a nagyobb mozgató rugó? Mi lehetett Isten célja az egész mögött? Az Ószövetség úgy írja le Izrael történetét, és az emberiség történetét is bizonyos szempontból, hogy azok több, mint történelmi beszámolók. Még annál is több, hogy példatár legyen a számunkra, hogy milyen erkölcsi mintákat ad, vagy milyen elkerülendő erkölcsi példákat ad a mi tudtunkra. Sokkal inkább egy nagyobb történet részei, és az a Biblia, az Isten népe megváltásának a története elsősorban. És mindent ebből a perspektívából ír le. Mindent erre fókuszál. Hogyan alkalmazhatjuk akkor ma ezt, amit itt látunk, és azt a pár igeverset, amit ki emeltem. Isten ma is, mint Nebukadnezár idejében, mint bármikor ebben a világnak a történetében, ma is az ő megváltó tervét tölti be. És körülnézhetünk ma a világban, milyen politikai átalakulások, milyen ideológiai átalakulások, mi minden történik. Apró, pici részekben is, világméretű politikai és történelmi eseményekben is, természeti katasztrófákban és jelenségekben is, és hadd mondjam, hogy ez csak a felszín, ami a szemeink előtt van, Isten az ő megváltó tervét tölti be. Az emberi megfigyelés szintjén, még egyszer mondom, Nebukadnezárnak katonai és politikai ereje és hatalma győz, Jeruzsálem fölött is. De a Biblia a színfalak mögé visz minket, és megmutatja azt, hogy Isten irányít, mégpedig az ő népe érdekében, az ő megváltó terve érdekében. Mi az ő megváltó terve, mert nem biztos, hogy ezzel mindannyian tisztában vagyunk. A világ kezdete óta, amióta az emberiség elbukott és elszakadt Istentől, és halmozzuk a bűnt, onnantól kezdve Istennek az a célja, és meg is ígért egy megváltót, egy messiást, aki kiment bennünket, és újra kapcsolatba hoz magával. Elveszítettük az örök életet, és leredukálódott az életünk erre a földi világra, arra a 70-80-90 esztendőre. És ezt akarja Isten nekünk visszaadni, és ezt a perspektívát tágítani, hogy örökké való kapcsolatban élhessünk vele. Már itt a földön, és majd a halálunk után is. És van egy nagy megváltó terve a világra nézve, hogy azt, amit az ember átjátszott az ördög kezére, és a bűn uralja azt, azt visszavegye, legalábbis egy részét visszavegye tőle Isten, és üdvözítse az övéit. Ez a terve van a világban. És az elejétől, a világ elejétől kezdve a végéig megvan Istennek a terve, hogy ő ezt hogyan fogja betölteni. És ma is, amik történnek, amiket mi látunk, ami a mi szemeink előtt zajlik, azok mind-mind, egytől egyig, természeti katasztrófákkal, politikai, történelmi eseményekkel együtt az Isten megváltó tervének a része. Ha ismeritek a Bibliát, látjátok, és fogjuk is látni, mert Dániel könyve is beszél, nem csak az ókori időszakról, hanem a napjaink idejében történő, és olyan dolgokra is, amik majd még csak ezután történnek ebben a világban. Ha odaérünk, fogok erről szólni. De az a mai cél, hogy bevezetve ezt a könyvet, fedezzük föl, hogy mi a célja, hogy lássunk a függöny mögé. Konkrét eseményeken keresztül az első 6 fejezetben, aztán a 7. fejezettől proféciákat látunk, olyan dolgok, amiket Dániel már nem élt meg, nekünk már van benne történelem, és van benne jövőidő is. De milyen jó lenne, ha meg tudnánk tanulni így olvasni a mai eseményeket is. ezen a szemüvegen keresztül, hogy ezen a látáson keresztül. Milyen jó lenne, ha megtanulnánk bibliai értelmezés szerint tekinteni a világunkra és az eseményekre. És lehetséges, hogy akkor jobban megértenénk azt, hogy mi zajlik ma körülöttünk. Mibe akarnak belekényszeríteni minket. Mi az, ami egyébként elkerülhetetlen, és előre beszél róla a Biblia, hogy ez lesz. És ami a legfontosabb, hol vagyunk mi ebben a nagy képben, hogy Isten valahonnan, valahová viszi és ki akarja futtatni ezt a világot. Hol van abban az én részem, aki egy egyszerű ember vagyok, Madocsán, vagy ki tudja ki, hol él. Hol vagyok én ebben a tervben? A mi személyes életünk. Amikor imádkozunk például valamiért, hogy gyógyuljon meg valaki, Isten vigyázzon valakire, hogy legyen egy jobb állásom, esetleg segítsen ki, mentsen ki engem egy mély csődből, vagy ki tudja, mi mindenért imádkozunk. Meg fogja vajon azt Isten hallgatni, vagy nem? Mi annak az alapja, hogy Isten meghallgat egy imádságot, vagy nem? És azért lenne jó ezt így látni, hogy be tudjuk azt tenni az ő nagy üdv tervébe. Mert neki nem elsősorban az a fontos, hogy te és én jól érezzük magunkat ezen a világon. Nem az a fontos, hogy még jobb körülmények közé kerüljünk. Nem az a fontos, hogy soha semmilyen probléma ne érjen el bennünket, hanem az a fontos, hogy az ő megváltó tervét vigye végbe. És lehet, hogy ennek te is a része vagy. Lehet, hogy téged is kiválasztott az üdvösségre. És olyan szempontból, olyankor nagyon is fontos a te életed az ő számára. És én hiszem azt, testvérek, hogy bárki, akiben ott van a vágy, és aki törekszik arra, hogy én szeretnék Isten megváltó tervének része lenni, az maga is egy kiválasztott ember. Tudom, hogy vannak olyanok, akiket ez egyáltalán nem érdekel, akiknek elég az, ami a színfalak előtt van, és csak ez a 70-80 év ezen a világon, és abból is, ha lehet, legyen a legjobb. És Isten nem érdekel, és az ő terve nem érdekel. Vannak ilyen emberek is. A világ történelemben sok minden fontos, és együtt dolgozik, és együtt működik Isten céljai érdekében. Itt például a világ, az akkori világ birodalom királyát használja föl Isten az ő céljainak érdekében. És tudod, milyen érdekes, hogy akár a te érdekedben is föl tudja használni. Nem kell félni attól, hogy megerősödnek ilyen vagy olyan hatalmak, ha te Isten célja és tervében benne vagy. Dániel és négy ember miatt, látjátok, mit megmozgat Isten az akkori babiloni birodalomban. Egyetlen egy képpel szeretném befejezni. Olvastam erről, én nem vagyok orvos, de hogy mi az oka annak, hogy valaki rövidlátó vagy távollátó. Ugye beérkezik a fény a szemünkbe a szaruhártyára, és a szaruhártya küldi el, vagy közvetíti hátra a szemünk hátsó részébe, a retinára a fényeket. És állítólag távollátás alakul ki, hogyha nem jól közvetít, és a retina mögé vetül a fény a szaruhártyáról. Szemüveggel lehet ezt korrigálni. Akkor jó és éles a látása valakinek, hogyha a fény pontosan a retinára összpontosul. És azt mondják, hogy akkor van rövidlátás, hogyha a fényt a szaruhártya a retina elé közvetíti. Ma már kitalálták az orvosok, hogy lézeres szemműtéttel lehet ezeken a fókuszokon állítani, vagy szemüveggel lehet ezeken a fókuszokon állítani, és így tud élesedni a látásunk. Egyszerű, legalábbis így elmondva, egyszerűnek tűnő kis dolog ez. De tudjátok, a szellemi, a lelki szemeinknek a retinája, az maga az Isten. És hogyha a körülöttünk lévő eseményeket, azt, amiket látunk, megélünk, ami körülöttünk vannak, ha az nem Istenre vetül, akkor vagy távollátók, vagy rövidlátók vagyunk szellemi értelemben, de bizonyos, hogy homályosan látunk olyan dolgokat, amiket jó lenne nagyon élesen látni. A szellemi, lelki szemeinknek a retinája Isten. És ezt szeretné visszaadni Dániel könyve az olvasóinak, hogy ne csak Nabukodonozort lássátok, ne csak a babiloni királyt, ne csak a történelmi eseményeket, ne csak azt, ami az ember szeme előtt van, hanem vetítse ezeket a dolgokat, a szellemi, lelki szemetek rá, Istenre, az ő igéjére, és legyen éles látásunk ebben. Hát ez az, amit ma így szerettem volna bevezetésül ehhez a könyvhöz elmondani. Hogy bárcsak meg tudna minket tanítani, amikor tanulmányozzuk ezt majd folyamatában, hogy ez a könyv sem alapvetően Dánielről szól, a mi életünknek sem alapvetően rólunk kellene szólni, a világtörténelem sem alapvetően uralkodókról, politikai szereplőkről szól, hanem Isten tervéről. És a legnagyobb dolog, amit megtehetünk, hogy jó lenne megismerni ezt a megváltó tervet. És akkor mindent annak alávetve érteni, hogy mi történik körülöttünk, hol vagyunk abban mi, milyen szerepet kaptunk ebben Istentől, és látni azt, Isten kezének a munkáját a személyes életünkben, a világtörténelemben, a körülöttünk lévő és alakuló eseményekben egyaránt. Adja az Úr, hogy ez így lehessen, most ezért imádkozzunk is. Hálásak vagyunk Istenünk a Te kegyelmedért, és köszönjük Neked, hogy tanítasz újra látni. Köszönjük Neked a Bibliát, amely úgy írja le a történelmet, mint ahogy láthattuk most egy bűvész trükk, leple és függönye mögött lévő munkát és valóságot is. Kérlek Téged, hogy ne elégedjünk meg azzal mi sem, hogy látjuk a magunk életét, hogy mi van a függöny előtt, hogy látjuk a körülöttünk lévő eseményeket, hanem szeretnénk annak mögé tekinteni és látni a Te kezednek a munkáját. Köszönjük, hogy a Biblia is, a Te kijelentésed ebben vezet bennünket. Köszönjük, hogy ezt tetted ma is, ahogy Dániel könyvét kinyitottuk, és kérünk, vezess rajta végig, és taníts meg minket helyesen látni, fókuszáld újra a mi szemünket, lelki szemeinket, és így kérünk, hallgass meg az elmondott imádságainkat, hadd tudjuk így elfogadni tőled azt, hogy Te meghallgatsz minket, vagy éppen valamire azt mondod nekünk, hogy ez nem, és nem fontos. Kérlek, így hadd jöjjünk eléd, és vessük bizalmunkat beléd, Te pedig használj minket a Te üdvtervedben, Jézus Krisztus nevében. Amen.